Üdvözlünk mindenkit az AG legújabb podcastjében. Szokás szerint itt vagyunk mind a hárman. Itt van velem Róli és Tristan is.
Sziasztok! Mindenkinek boldog új évet!
Boldog új évet kívánunk, és ez most egy ilyen évindító podcast lesz. Nézzétek el nekünk, hogyha nagyon freestyle stílusba nyomjuk majd, rímek nélkül, mert azért a rímelés szerintem nem nagyon menne így teljesen kötetlenül, de hát ezt neki tudja, lehet.
Haikuban kell.
Az még sanszos, hogy beleférhet. Minden esetre úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy ilyen rögtönzött podcastet, most olyan nagyon kötött témáink nem nagyon vannak, de egy-kettő azért majd így előfordulhat. Én meg Trish hoztunk egy-egy érdekességet, de arra gondoltunk, hogy elsősorban a tavalyi évről csinálnánk egy ilyen rövid összegzést, hogy milyen is volt az év ebben a zsánerben, meg úgy általában hogyan éltük meg. Úgyhogy erre gondoltunk, hogy ezt így kicsit kibeszélnénk.
Amit én hoztam egyébként, nem mondom meg a címét, de nagyon vicces, mert a játék idén 35 éves, 31 éves, 29 éves és 26 éves. És ugyanarra a játékról van szó. Tehát tökéletesen mutatja, hogy már évtizedek kezdődött is szerettek a kiadók remastereket csinálni.
Hú, azt a mindenit. Na erre kíváncsi vagyok, hogy ennek mi a... Még ne lőd le ezt a poént, hogy miért van ez így.
Nem.
De erre ma nagyon kíváncsi leszek. Róli, kezdjük veled. Te hogy élted meg ezt a tavalyi évet? Úgy szerintem nyugodtan beszélhetsz egyébként személyes dolgokról, személyes tapasztalatokról is. Ne legyünk annyira így belekötve így ebbe a kizárólag a zsánerbeli megbeszélésbe, úgy általában véve, hogy élted meg ezt a tavalyi évet, mint videójáték szinten, meg mint egy-két személyes dolgot, amit úgy gondolsz, hogy megoszthatsz a hallgatókkal, azt szerintem azt is szívesen fogadnánk.
Jó, rendben. Viszonylag nekem ez a 2022-es év egészen jó sikerült, és ez főleg annak köszönhető, hogy ugye végre kvázi szabadságunk volt, úgyhogy már nem voltak ezek a nagy korlátozások, úgyhogy mehettünk, amerre láttunk, és én ezt ki is használtam. Nekem nagyon, nagyon tetszett a nyári kirándulásom, amit Madridban töltöttem egy zenei fesztiválon, a Metcool Festen, ahol... Hát én nem tudom, hogy a közeljövőben még fesztiválon lesz olyan felhozatal, mint ami ott volt. Az elképesztő nevek voltak ott. Ugye a legnagyobb a Metallica, de folytathatnám már The Killers-el, a Florence and the Machines, a Imagine Dragons, a Kings of Leon, és még sorolhatnám rengeteg, és még ez tényleg hogy csak a jéghegy csúcsa volt.
Úgyhogy ezt úgy kell képzelnünk, mint a Szigetet? Amúgy. Olyasmi fesztivál?
Hasonló egyébként. Ilyen, most nem akarok hazudni pontosan, ilyen 45 000-50 000 ember volt, azt hiszem, hogy már összesen ezen a...
Awesome.
És ez mekkora területen van?
Ez egy hatalmas terület, rendes ilyen, hát úgy, mint a Sziget, gondolom, ott is ilyen térképet kapsz, és mész jobbra-balra. Ugye a legrosszabb dolog ezekben az, hogy nem tudsz eljutni mindenhova, mert így fedik egymást ezek a zenekarok, és sajnos nem is tudtam eljutni az egyikre, amire szerettem volna, mert inkább elvonszoltak az Imagine Dragonsra, amit bánok, mert nem azt, hogy nem szeretem őket, de valahogy nem... Talán az volt az egyik leggyengébb koncert. Valahogy nekem ez nem jött be, és inkább elmentem volna a Highly Suspect-re.
Nem voltak jók élőben, vagy a zenéjük nem
tudod
tetszett?
Tudod, mi olyan... Vagy lehet, hogy a fáradtság csinált, elég későn is kezdtek, ez már volt a negyedik nap, azt hiszem. Már úgy voltam vele, hogy ma mindegy, jöjjön, legyenek. De valami volt, és azt hiszem, hogy összeesett valaki elől a nézőtérbe, és háromszor is leállították a koncertet, hogy stop, oda, hogy szokták, és akkor mindenki néz jobbra-balra, hogy akkor mi történik. És nekik is ugye meg volt szabva az, hogy mennyit játszhatnak, mert a másik két nagy stage volt, és a két stage nem fedhette egymást. Az meg volt szabva, hogy azok nem. És azt hiszem, hogy három számot nem is játszottak le a végére, ilyen nagyobbakat. ez alól kivétel volt a Metallica, mert ott ők késtek is, de hát James Hetfield meg ugye szarik rá, hogy most fed vagy nem fed. Ők lenyomták a 2,5 órás koncertet simán.
Kurva.
Ja, ja.
Megvárták, hogy a kokain elmúljon egy kicsikét, fel tudjanak menni a színpadon.
Ja, úgyhogy na, nagyon, nagyon jó volt. Ez volt a buli része de az évnek, de így ami a munkahelyet is illeti, ott is elég jól tudtam haladni, feljebb léptem. Úgyhogy nem, szerencsére egészség is jó volt, kikerült engem a Covid, vagyis remélem, nem jött ki pozitívan, egyszer de voltam beteg, de...
Egyébként nem pont a burizás után jöttél az a beteg?
De én csináltam két tesztet is, és mind a kettő negatív volt, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem Covid volt, de...
A mikrót már nem jól mutogatta ki a gyors teszt.
Igen. Viszont utána októberben a szüleim elkapták, és nekik egyből kijött, hogy pozitív. Uh-huh. Ja, hát ami a játékokat illeti, meglepett engem a point and click, mert nem a legkedvencebb stílusom a point and click, de viszont az egyik legkellemesebb élménye.
15 év után tudjuk meg.
Ja. Az egyik legkellemesebb élményt mégis talán ez a point and click adta nekem, és ez a Hobbs Barrow, Excavation of Hobbs Barrow volt, ami valahogy így visszahozta nekem ezt a sötét hangulatú point and click kalandjáték élményt, amiben lényegében beleszerettem ebbe a kalandjátékokba, mert az első játék, ami miatt így én tényleg elkezdtem kipróbálni ezeket a kalandjátékokat, az a Black Mirror volt és a Still Life. És én utána...
Rá emlékszem én is amúgy.
Igen, és én utána kezdtem bepotolni ugye Broken Sword, meg ez is nagyon tetszett nekem, a Broken Sword, meg a Gabriel Knight, és ezek a humorosak valahogy így sosem fogtak meg, és ez az Excavation Hobbs Barrow, ez viszont pontosan ez a stílus volt, ez a rejtélyes, ilyen ködös kelta stílus, meg ilyen mindenfajta természetfeletti dolgok keveredése.
Ilyen horror-szerű dolgok is vannak?
Vannak, de nem úgy, nem tud ijeszgetni. Ugye nagyon nehéz egy point and click-nek ijeszgetni, és a fejlesztők ezt tudják is, és másképp álltak ez az egészhez hozzá, inkább a hangulatra mentek rá.
Uh-huh. Egyébként a közös streamünkön nagyon jó horror pixel kalanda Corner House Trilogy, azt próbált ki egyszer.
Ja, igen, azt említetted, és az meg is van, azt az hiszem, hogy is be is szereztem.
Az a közösben.
Vagy a közösben, valahol láttam, igen, igen. Hogy ott volt.
Igen. Egyébként ingyenes, tehát bármikor be lehet húzni, ez egy kb. 3-1 órás ilyen kis minikaland. Kifejezetten nyomasztó, nagyon furcsa, néha ilyen Twin Peaks-es hangulatú játék. Azt egyszer próbált ki, szerintem érdemes.
Igen. Jó, mindenképpen kifogom. És még volt még egy point and click, azt hiszem ez valami márciusban, hogy jelent meg a Nightmare Frames, ez is hasonló stílusú, bár szerintem a Excavation picit jobban sikerült. Ez a Nightmare Frames, ez szerintem túl volt húzva, de a narratíva, a történet, az viszont az írás, a karakterek az ugyanolyan top szinten van. Úgyhogy ezt is, hogyha érdekel benneteket az ilyen játék, mind a kettőt ajánlom kipróbálni. Uh-huh. És ami még pluszban jó volt, hogy egyik sem erőltett ezeket a hülye fejtörőket, tudjátok, ami ráerőltett, hogy most na jó, tekér ki valamit, meg rak be valamilyen ikonokat, meg mit tudom én, nem egyáltalán, hanem tényleg a minden egyes fejtörőnek megvolt az oka, hogy miért van benne ezekben a játékokban. Na.
És ezek mind AGS-es játékok voltak, ugye, ha jól emlékszem.
Mind a kettő AGS-es, igen.
Yeah. Ami azért tök jó, mert megveszed Steamen, rámásod mobilra, aztán szóval mert játszod a buszon, aztán kapsz szívrólamot. Tehát nem kell a monitor előtt görgyedni. Lesz, aki újraéleszten a szívrólamot kapsz.
Yeah. Yeah.
Egyébként olyan játék, most azon gondolkozok, hogy ez a játék, ami nem kalandjáték, hogy volt egyáltalán. Ja, persze, az Elden Ring jött ki, az is tavaly jött ki, úgyhogy azt nyomtam sokat, igen, az Elden Ringet, azt végig is játszottam. Ez volt az első valódi Souls játékom, és meglepően jól ment ahhoz képest, hogy első volt, de gondolom ez annak is köszönhető, hogy tényleg open world, és hogyha valahol elakadtam, akkor el tudtam menni egy teljesen más helyre lenyugodni. És ugye... Itt mondtam a srácoknak két hete, hogy töröltem a Sekirót, mert ott meg nem tudtam máshova menni lényegében, mert megakadtam egy bossnál, és Engem ez nagyon felkúrt, hogy nem tudom, 2 óra, ne 2 óra, 4 óra nagy szenvedek, és egy Isten tovább menni, elég
mint egy
volt.
Falba akadtál volna meg kb.
Egyébként nem az, hogy rossz játék, nagyon jó játék a Sekiro. Még az is lehet, hogy valamikor később adok neki még egy esélyt, de jelenleg most szünetelek. És amit most nyomok, és képtelen vagyok abba hagyni, ez a Vampire Survivors. Ezt nem gondoltam volna, amikor kijött a Game Pass-ba, hogy valami Golden, nem tudom micsoda játékok, és benne volt. És akkor egyre, ugye sok helyen olvastam, hogy fú, mennyire jó, nézem a screenshotokat, mondom, ez mi a franc, tudod, ilyen pixel apró valamik. És akkor tüt, ilyen hülye zene, és mikor elindul a lovasz meg, na jó van, kipróbálom, adok neki egy ilyen fél órát, hogy mi lesz. Már 10 óránál járok, és még mindig nyomom, basszus, ez képtelenség abba hagyni ezt.
Ja, nagyon kemény.
A játék, amire a fogyatékosság a feature.
Brutál. És pont ezt mondtam ugye Norbinak is, hogy nekem a Hardest juttatja eszembe, mert ugyanez volt nekem, hogy ott ez valami baromság lesz, és azt se tudtam, mert abban is valami 70 órát nyomtam, de még úgy, hogy még azt se játszottam végig. Mármint úgy végig, hogy a teljesen a sztori végig ment, már csak ilyen extrákat, amiket még így begyújtak.
Hát nem mindig a grafika a lényeg, hanem a játék.
De annak egyébként a grafikája is jó volt, nem volt abban semmi gond.
Trish, nálad?
Én neked nagyon kiváló, hogy nem volt, kétszer voltam covidos. Ha már pozitívum, akkor
kezdjük a pozitívumokkal. Kétszer voltam covidos.
Én egy kis ködben töltöttem a múlt évet. E nyáron kb. Jó voltam Balatonon, ami tök jó volt, kétszer is, így duplán tök jó volt. Év több részében meg kb. Látást, vakulásig könyveket fordítok, ami egy tök jó élmény egyébként. Játék szinte megérdekes volt, mert életemben először vettem játékot megjelenéskor, mert pont a születésapomkor jött ki a Forbidden West. Gondoltam, megnézem, hogy egy AAA játék, milyen rögtön a megjelenés napján, hát voltak érdekes dolgok. Azért nem egy Ubisoft szintjén volt, de azért láttam T-pózban álló embereket, meg...
Azok a legjobbak amúgy, amikor kifagynak.
Sőt, még egy videót is hövettem, ami ott a játőzett, hogy a Eloy beszélgett a világ megmentéséről, és egy ember mögötte így beakadt, és így elkezdett ugrálni. És a játék azt hiszem is érzékelt NPC-nek, mint ott se lenne, és nem tudtad sem megütni, mert általában meg tud ütni az NPC-ket, de nem sérülnek. Mint ahogy se lett volna, és akkor is láttam olyan poénos időt, hogy dobálgattam el a bombát, meg itt a lézerágyút.
Várjál, rendesen úgy van felépítve a játék, hogy akárkit megüthetsz, és csak semmi, igen?
Hát meg tudod őket ütni, és akkor jajongannak ennyi. Aha. Nem fognak neked esni, mint
egy... Ez is érdekes megoldás. Tehát,
sajnos csirke nincs a játékban, hogyha ezt megütnéd, és akkor mindenki rádugrana, mint egy, mit tudom én, morog mizbe meg. Tipikus herbetkornos játék.
De az a poén, tudod, de itt meg csak közül
bambanak mindenki. Hát, szinte mi nem gondoltok a fejlesztők, hogy ilyen pszichopaták elkezd az NPC-ket dobálgatni bombával.
Én pedig azt szokott lenni az első, amit kipróbálom.
Hát, igen, ez az első.
Azért ez nem GTA. Azért ez nem egy GTA. Hát szerintem. Igen. Ez egy sima akció RPG. De egyébként mi játék sokkal jobb, mint az első rész, tehát hogyha a második részt kell csinálni, annak kb. Ennek kell lennie, tehát értelmesebb, a játékmechanikák újra gondolva, kibővítve, nem azt mondanak, hogy kapsz egy új sztorit, és akkor jársz végig ugyanúgy, mint az összes Ubisoftos Assassin's Creed-et, hanem látszik, hogy leültek baszki, a ijászkodás viszont leműködött az első részben, hogy fejlesztjük tovább, a lándzsás harc nagyon szar volt az első részben, dobjuk ki a picsába kb. Aha. És gondoljuk újra előről. Tehát ez része tetszett nagyon.
Tehát foglalkoztak azért a játékkal. Tehát így, hogy...
nem csak bár ilyen cash grabnak.
Aha.
Nem látszik, jó. Hogy azért törődtek vele. Ami egyébként szerintem egyedül rosszabb volt benne, az a hangulat. De hát az ország azért, mert a első résznek a rendező producerre sajnos elhunyt 2019-ben.
Wow.
És a DLC-nek a rendezője rendezte. Azért látszik, hogy kicsit teljesen más hangulat Első részt is szerettem nagyon, mert valahogy átjött az a nyomasztó
És akkor itt ez
posztapokaliptikus.
mit értesz az alatt, hogy mi lett rosszabb benne?
Tehát nincs olyan erős hangulata szerintem. Tehát
De
maga a
így
játék
maga
baromi
a
jó.
quest, meg a narratíva az jobb lett?
Az szintekkel jobb. Tehát a egyrészt ráfeküdtük a melléküldetésekre. Nem csak azon, hogy keressél három gombát, és akkor építek belőle egy robotot, hanem konkrétan van egy város is, amit csak akkor találsz meg, hogyha melléküldetéseket csinálsz.
Ja, azok jók,
És
igen.
akkor itt van bajuk, hogy mit tudom én, elfogyott a víz, és akkor vajon miért halunk iszonyan a sivatag közepén, nem tudom én, és akkor meg kell keresni, mi történt a forrásra, tehát így épül föl. És hogyha ezt mesed, akkor a rendes főztöbbes beleépíti, hogy igen, az a városról hallottunk, bla bla bla. Tehát így a játék reagál, hogy csinálsz a melléküldetéseket, vagy nem. De kalandjátékok szintjén pedig a új Monkey Island tetszett, ami kijött, de szerintem rosszabb, mint mondjuk a harmadik rész. Tehát tudom, hogy jó, ez Ron Gilbert, meg mit tudom én, annyira meg akarta csinálni, miután 10 éve mondta, hogy soha többé nem csinál Monkey Island-et. És mint játék, jó. Így azok szerintem, amik az első két részt szerették, azoknak be fog jönni ez is, de aki mondjuk itt van a harmadik résszel kapcsolatban, mint én meg te, annak szerintem ez nem egy annyira kiváló játék, hanem csak egy kifejezetten jó kalandjáték. Ezért most föl leszek húzva szerintem a keresztre meg a falra.
Nem hiszem egyébként. Ez a vizuál eleve megosztó volt, tehát én a mai
Igen.
napig nem tudtam elfogadni,
De
úgyhogy
nekem nem is a
tudom, hogy
vizuállal
meg
volt
van
a bajom.
magyarázva, meg mit tudom én. Ja, lehet.
Egyébként
Számomra
nekem,
teljesen
mint
befogadhatatlan
a Switch-en játszottam, és először tévén néztem meg, és édes Istenem, ja, Isten ez a grafika kb.
amúgy,
Így fogtam fél óra után, kivettem a dokkolóból, és baszki, ez nem is olyan rossz, ilyen harcolón.
Ja,
Tehát
hát.
így kézben tartva, így meg lehetett vele barátkozni.
Na.
De tudom én, a PC nézed monitoron 24 szor, 27 szor bal, ott nem szép. De szerintem egy direkt kézi konzolra tervezték, vagy nem tudom, meg kifejezetten kellemesen tud kinézni.
Jó, csak ez tényleg így működik, hogy csinálsz egy olyan grafikai stílust, amit a nagy képernyő nem bír el. Számomra olyan furcsa, hogy ha valami
Meg
jól
az...
néz ki, meg könnyen emészthető, meg befogadható, annak tök mindegy, hogy hol nézed, annak mindenhol jól kellene kinéznie szerintem.
Meg nekem az is furcsa volt, hogy tényleg látszik rajta, hogy a Gilbertnek nagyon tetszett a Little Big Planet grafikusának a stílusa, és akkor így mondta, hogy erre csinálj nekünk grafikát, és akkor valami sztorit kitalálunk hozzá, hogy miért így néz ki. Mert kb. Ilyen szinten van megmagyarázva.
Ja, Istenem, ez annyira rosszul hangzik egyébként. Lehet, hogy csak én vagyok így vele, de ez annyira borzasztó. Tehát, hogy így alárendeljük a haverságot a játék történetének, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznak, de így. Jaj, ez borzasztó. Na
De
mindegy.
ami rosszabb benne szerintem az a játékmenet. Tehát ugyanolyan streamline-os, mint a legelső Monkey Island, meg a Unusual Findings, ami előtte jött ki kb. 2 héttel. De abban jobban van megoldva. Tehát abban elhittem, hogy ha felszedem a csavarkulcsot, és mit tudom én, beleteszek egy szívószálat, akkor ki tudom nyitni a posta fiókot. Itt meg a Monkey Island-ben annyira tipikus ilyen lukaszharcos hülyeségek tömkelege van, hogy már a fejemet fogtam róla.
Igen, itt azért már ezek a léc, igen, amikor két fogpiszkáló, meg egy motorszilentet szerakva kell a halat megetetned, vagy mit tudom én, ilyen full eltérő fasságokat kell kitalálnod. Igen.
De cserébe olyan szinten modern motor van belépítve, segítség. Így, hogyha nagyon elakadtál a sok hülyességgel, akkor meg tudtad nézni. Ami számomra azért volt furcsa, mert sokkal meghisztisztek, hogy miért van beleépítve segítség. De nem kötelező használni.
Na, ezek az emberek nem játszottak a Ragnarökkel. Úgy érzem. Ami
Miért
ott
van mondjuk?
van, az valóban bérlázító. Az...
Mondja, hogy mennyire egyenesen és balra, vagy hogy?
Valamit olvastam, hogy
Hát...
túl sok a segítségben, nem? Hogy...
Én végigjátszottam a Ragnarököt, ugye, meg elég sok mellékküldetés meg is csináltam utána benne, és konkrétan az van, megérkezel egy puzzle helyszínére, már egyből elspoilerezi a karakter. Nézd csak oda, na figyelj, ott kellene valamit csinálnod, és így, bazd meg, azt se tudom, hol vagy, miről beszélsz te, hagyjál már. És akkor Próbáld meg inkább a másik irányból megütni, és így kussoljál, baszki! Kuss legyen! Nem gondolnád, hogy inkább arra kellene menni? Nem! Úristen, te! És így, így végig ez van.
De hogy ezt miért tették bele, ez nem volt az első részben. Akkor valakik, akkor sokan panaszkodtak, szerintem ott nehéz.
Persze.
Vagy én nem tudom.
Ja, nem. Nem, itt ez volt, hogy ebből a játékból el kellett mennie 600 milliónak, úgyhogy a puzzle-ökkel nem szabad a játékosok agyát leolvasztani, úgyhogy mindent azonnal magyarázunk meg nekik, különben szegények el fognak akadni. Tudod, ez a játékosok hülyének nézése. Ez a tipikus. De az ipar már rengetegszer bebizonyította, hogy a játékosokat nem szabad hülyének nézni. Ki fogják ők találni? Főleg a mai világban, amikor már az interneten kb. Pillanatok tört része alatt találsz egy olyan embert valahol a világon, aki ezt már megoldotta. Tehát pont, hogy erre kell építeni egyébként, hogy bízni kell abba, hogy valaki ezt már megcsinálta, vagy hogyha nem, akkor vannak olyan társaságok, stb. Fórumok, ahol közösen ki tudjátok találni. Nem is értem, hogy ez hogy nem világos a készítők.
Sőt, egy PS5-ös sátrint ez még tök felesleges is tekintve, hogy gomnyomásra tudsz nézni, hogy végeztetek.
Az meg a másik belül. Egyébként, igen, hogy konkrétan egy gomnyomásra vagy a hintektől, meg egy csomó segítségtől.
De igen, tehát, az úgy van megoldva, hogy megnyomsz valamit, mindjárt kijön.
Aha, ja. Aha. Igen. Feljön egy kis menü, és akkor ott megtalálod.
Ahol Romuli eddig a trófeákat tudtad megnézni, most ott van mellett, hogy szerezzem meg azt a trófeát. És hogyha a sztori trófea, akkor megmutatja, hogy végigvinni a játékot.
Igen, ez az egyik feature ugye a PS5-nek. Na de ez nem volt elég, tehát itt azonnal tönkre kellett baszni a játékélményt azzal, hogy hát akkor meg fogjuk mondani nektek, hogy... De egyéb, nem mintha azok a puzzle-ok olyan marhajók lennének amúgy a Ragnarökben. Tehát... Én már nem is nagyon emlékszem rájuk, tehát annyira emlékezetesek voltak, hogy kb.
Igen, az első résznek is nagy hibája volt, hogy volt benne sok puzzle, de ismétlődtek, meg tényleg olyan, hogy mit
de ott nem is erőltették túl.
Igen.
Szerintem az egész játékban az első résznek egyszer akadtam el, amikor megfelelő sor neked eltaláltam.
Igen, hát ez olyan ügyességi rész volt.
Kigyíjon az úr.
Igen. A puzzle volt benne ilyen, nem, hogy találj meg a térkép alapján a kincset, vagy valami hasonló.
Igen. De ott is rá kellett jönni, hogy melyik sorrendben volt, tehát is gondolkodni kellett, a hülye szívesnél. Egyébként a Nintendo-s már kezdő hülyének nézni a játékosait. Volt most a Xenoblade 3, amely basszott nagy méretű RPG. És összes részénél ott a térképen mondjuk 50 km-re lakott a X-et, hogy oda valamikor jussál le, lesz ott valami. Itt meg a harmadik résznél fogja, leteszi ugyanúgy a menny oda a térképen, és ilyen szép nyilat elé tesz, hogy erre kell menni.
Úristen.
Mondom, oké. Le vagyok tévé, baszott egy bezőre, ott egy nyíl hátul, vagy merre kell menni. És így mutatja. Mondom, oké. Egy első dolgom volt, megkeresse menüből, hol lehetesz kikapcsolni.
Ez az immerzió darabokra törése ezekben a játékokban, és én ezt nem tudom elfogadni. Ezért volt egyébként nagy szó az Elden Ring, és ezért utálom, amikor mások azzal jönnek, hogy hát próbálnak a KK-n is csomót keresni az Elden Ringnél, hogy na de hát ismétlődött. Hát nem lepődünk meg, amikor egy open world játék ismétlődik szerintem, vagy legalábbis akkor mutassunk egy olyan open world játékot, amiben nem ismétlődik valami. Na de nem is csak ez, hanem hogy az Elden Ring, meg a Zelda, meg ezek a japán játékok, bár most te így említetted a Xenoblade-et, hogy akkor van ellenpélda is, hogy ezek azért nem fogják annyira a kezedet, tehát ezek hagyják, Róli is említette, hogy tetszett neki benne az, hogy el tudott menni, arrébb lovagolt valahova, és akkor csinált valami mást.
És mindig találtál valami érdekességet.
Igen. Tehát nem volt az, hogy megmondják, hogy na most viszont erre kellene menni, mert hogy így meg úgy van, meg izé. Tehát, hogy ez a... Tudod, egy kicsit ilyen tanári hozzáállás, hogy ők majd tudják, hogy neked mi lesz a jó, te meg fogd be szépen a pofádat, és csináld úgy, ahogy mi mondjuk neked. Tehát végig ezt éreztem.
És tudod, mi a vicces ebben, Norbi, hogy ők lényegében ezt így csinálják, csak nem ennyire ilyen...
Nem tenyérben már szó van.
Na igen, pontosan erre akarok rámutatni, hogy azért az Elden Ring is ugye megmondta, hogy oké, most neked nem erre kell menni, mert jött egy jelenség, és fejbe ütött, aztán kilapultál rögtön, de tudtad, hogy oké, akkor erre még nem megyek, menjek mondjuk jobbra, menjek balra, vagy menjek vissza, és még ha vissza is mentél, biztos, hogy találtál olyan helyet, ahol még nem jártál.
Igen.
És Igen.
És ez a jó játék dizájn, ami terelget, úgyhogy nem veszed észre. Nem az, hogy oda teszel rohadt nagy nyilat,
Ja,
hogy menjél balra,
igen.
menjél jobbra.
Tehát ezt kellene megérteni, hogy ez a jó.
Sőt, a Bayonetta 3 is most jött ki, ami konkrétan egy csőjáték,
És
gondolom, hogy
mondom,
ismered a régi
igen.
részeket, valamelyiket, nem? Tehát
Ja.
sima hack and slash, mész egy pályán, maximum egy-két felé tudsz menni, mit tudom én, kincseket keresni. És a harmadik részben a gombnyomással megmutatja, merre kell menni. Oda tesz egy X-et szintén,
Oké.
és a kamerát is befordítja, hogy arra
Abba
megy.
bízom, hogy egyre több olyan játék lesz, ami teljesen átfordítja ezt az egészet. Tehát amikor már az embereknek annyira tele lesz a tökük ezzel, hogy ilyen hatalmas táblákkal ki van táblázva az összes játék, hogy mit, meg hogy, meg merre kell csinálni, meg merre menni, hogy ennek az ellenkezője fog történni, hogy már a UI is meg fog szűnni például, hogy semmit nem fog mutatni, meg magyarázni, meg mondani,
Igen.
hanem
Én
próbáld
abban
meg
bízok,
feltalálni.
hogy az Elden Ring
Lassan.
után néhány triplás nyugati fejlesztő is ezt legalább félig átveszi. Mert egyébként emlékeztek, mikor kijött az Elden Ring, hogy a fejlesztők mennyire fel voltak háborodva, hogy lehet, hogy ezt szeretik az emberek, mikor nincs benne semmi, ez a pontosan ez, hogy iránytű, meg hogy mit kell csinálni,
Ja.
quest log, meg hasonló. Hogy lehet ez? Mert mikor mindig azért sírnak az emberek, hogy nincs benne, vagy valami most meg nincs benne, és akkor mindenki szereti. El voltak hálva tőle a nyugati fejlesztők, hogy baszkiri, ez hogy lehet.
Egyébként valamelyik Assassin's Creed-be ki tudtál kapcsolni minden segítséget. Én nyugodtan elindultál felfedezni, csak az a baj, hogy amit tudom én, Origins meg Odyssey egy ilyen random generált, tök ugyanúgy kinéző helyszíneken játszódik. Ott találjál meg
Na,
mármit.
egyébként például ezek az emberek, akik ilyeneket mondanak, hogy nem értik, hogy ez most miért jó, meg miért működik, az ilyeneknek azonnal ott kellene hagyniuk az ipart, mert kurvára
Egyébként
fogalmuk nincs arról, hogy miről kell. Tehát az ilyen csak saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt, és bizonyítja be azt, hogy nem ért a dolgához. És ebből látszik, hogy ez egy szakma, ezt jól ez érteni kell, ezt jól meg kell tudni tervezni ezeket a dolgokat, jól át kell látni ezeket a dolgokat, hogy mi hogyan működik, és ráadásul ezek, és látszik, hogy ezek ilyen táblázatból, meg ilyen papírra leírt dolgokból dolgoznak ezek a nyugati fejlesztők,
Excel
igen,
tábla.
hogy leírják, akkor az már úgy biztosan jó lesz, és akkor lefejlesztik, és látják, hogy kurva szar az egész, és így Úristen, na most mi legyen? Hát, maradjon így, de akkor még rakjunk bele ezt, meg azt, meg a maszt. Na nagyjából valami ilyesmi a felfogás, mert tehát ellentétben ezekkel a fejlesztőkkel, akik viszont jól meg tudják oldani, ők azt mondják, hogy oké, kitaláltunk valamit, fejlesszük le, nézzük meg, hogy gyakorlatban is valóban működik-e. Ha működik, akkor örülünk, de ha nem, akkor viszont lehet, hogy át kell dolgozni, és akkor úgy dolgozzuk át, hogy ez valóban működőképes legyen, mert ötletből mindig van egy raklap. Tehát az ötletből hiány soha nincsen. Én ezért imádom, amikor jönnek így okoskodnak, hogy de nekem van egy csomó ötletem, én ezt meg tudnám csinálni, hogy így, persze, az ötlet az egy dolog, de az, amikor meg kell nézni, hogy a gyakorlatban valóban működik-e az az ötlet, az megint egy másik dolog, mert
nem.
rohadtul nem fog úgy működni. Kitalálsz valami kurva jó dolgot, és azt hiszed, hogy ez csak meg kell csinálni, és akkor meg is van, tök fasza, mert azt gondolod, hogy senki más egyébként a világon erre nem gondolt. Hát nyilván nem vagyunk elegen 8 milliárdan, tehát hogy így... Nyilván senki más nem gondolt arra a nagyon jó ötletre, és pont itt válik el egyébként, hogy de
ezt már
rengeteg jó ötlet van.
Asimov is mondta a 60-as, 70-es években, nagyon nehezen tud új regényt írni, mert már a görögök is kitaláltak minden sztorit.
Igen. Tehát, hogy a ötletből van szükség a legkevesebbre. Itt a jó megvalósításra van rengeteg, nagyon-nagyon nagy szükség egyébként. És ez az, ahol elvérzik. És aki ezt nem érti meg, az inkább hagyja ott a szakmát a picsába, mert tényleg abszolút nincsen hozzá.
Aki
se
tud
közel,
egy kis
se
extrát
semmi.
Beletenni, az jó. Tehát egy Tsushima abban különbözik egy Assassin's Creed játéktól, hogy élvezetesen van, kreatívan összerakva.
Ott például a harcrendszer is úgy volt, és az is tök jó működött, és valóban egyébként ilyen tök apró dolgokra kell gondolni. Nem kell egyből megváltani a világot, meg minden. Csak valami kis apróságot tegyél bele a játékodba, amitől máshogy fog működni, de attól még jól működik, és megkülönböztethető
Igen.
lesz. Ilyen például a Tsushimának, hogyha már felhoztad a harcrendszer, ami szerintem jó volt, mert
Igen.
lehetett attól még irányítani, hogy nem volt például lokon rendszer
Igen.
benne.
És direkt nem volt benne.
Igen,
Mert
és mert hogy jól
a
megvolt.
Szamurája. szamuráj vagy, ott vagy egy ütéssel kinyitsz valakit, vagy te meghalsz egy ütéssel, és ott is benne ilyen nehézségmód egyébként, hogy egy
Ja.
ütés egy halál, de mindenkinek, neked is, az ellenfeleknek is.
Ja, de hogy jól megvolt, nagyon dinamikusan volt megcsinálva az egész a mozgás, meg minden, és ugye a dizájnban ez is benne van, hogy mozog az ellenfél, te hogy mozogsz, milyen animációk vannak, stb. Azok hogyan hatnak egymásra. Ez mind nagyon át kell gondolni, és át kell tervezni, és akkor ott látják, hogy ez például amikor kitaláltak, hogy legyen-e lokon, vagy ne legyen lokon, az volt például egy, gondolom én, egy téma, és akkor megnézték, hogy egyáltalán hogy tud ez működni. Tehát ez iszonyatosan pöcsölős dolgok, ez nem úgy működik, hogy hát akkor kivesszük a lokkont a játékból.
Igen. És akkor meghalunk igen sokszor, mert nincs helye
a Sekiro más. Néha kivette.
Igen, mondjuk az eldobja. Az egy feature
a
Souls játékban, igen, hogy eldobja a lokkont.
Olyankor dobtam én is a kontrollert, baszki.
Ja. De az Elden Ringben is van egyébként.
Van,
is
van, van, van.
Valamiért így benne van a motorban, vagy nem tudom, hogy ezt még mindig nem tudták megcsinálni.
Hát ez egy 16 éves motor. Most megcsinálták.
Na van, szerintem
Norbi,
haladjunk
te még
tovább.
A te éved? Te még nem beszéltél.
Ja. Igen, neked milyen volt?
Hát nekem összességében jó volt, de hogy így nagyon gyorsan elment. Tehát, hogy így nagyon visszaemlékezni sok mindenre, így nem is nagyon tudok szerintem. Még év végén vettem meg a PS5-öt, előtte 21 végén, aztán kipróbáltam pár PS5 játékot. Demon's Souls What? Például nagyon tetszett nekem, az egy jó kis játék, bár meglepett egyébként, hogy mennyire könnyű, de... De a kivitelezés...
Írták valamiért, hogy a legkönnyebb Souls játék.
Hát igen, most már értem, hogy miért. Most már értem, hogy miért. Valóban egyébként egész könnyű volt a játék, átgyalogoltam rajta kb. Viszont az tetszett benne, hogy a storytelling az más volt, mint az utána lévő Souls játékokban. Ilyen kicsit ilyen mesésebb, ilyen mesélősebb az egész. Meg,
érthetőbb?
Aha, megérthetőbb is, igen.
Hát, mi keressé magukat, nem? Tehát az volt az első nem JRPG-jük.
Igen, igen, az volt az első ilyen Souls játék tulajdonképpen. De hogy így még ilyen hagyományos, meg ilyen klasszikus elemek is vannak benne, és pont például a storytelling az ilyen volt, hogy így jobban megérthető, meg hogy ilyen maga a fantasy történet is inkább ilyen hagyományosabb volt, tehát hogy meg kézzel foghatóbb, nem volt annyira absztrakt, mint mondjuk a későbbi Souls játékokban, hogy nem nagyon tudod így eldönteni, hogy most esetleg ki a jó, ki a rossz, vagy egyáltalán kik léteznek, kik nem léteznek ezekben a világokban, hanem itt azért könnyebben megfogható volt az egész. De a maga a port, vagyis ez a remake, ez meg csodálatosan néz ki. Tehát ez gyönyörűek az animációk, a grafikai fidelitás, ez gyönyörűen néz ki, tehát hogy fantasztikus az egész, tényleg nagyon jó élmény volt. Na hát akkor egy érdekes témát hoztam így a végére, vagy legalábbis szerintem ez egy érdekes téma, meg az eddigi visszajelzések alapján, amikor ilyen insider meg behind the scenes infókat hozok, az tetszeni szokott a hallgatóknak.
Én nagyon szeretem.
Megvan akkor még Trish is, aki nagyon kedveli.
Én is, persze, ez én is.
Meg Róni. Na, tömegek követelik ezeket a témákat. Nagyon jó. Szóval a Last Express-nek a készüléséről olvastam nemrég egy cikket, amit az egyik... Hát a játéktárs alapítójának nevezhető emberke írt, Jordan McNair mellett, és ő írt egy ilyen pároldalas ilyen visszaemlékezést, hogy milyen volt ennek a játéknak a készítése. És hát elolvastam, és ez baromi érdekes, meg izgalmas volt az egész történet. Annyira nem volt hosszú, de úgy zanzásítva azért így elmondom, hogy mik voltak. Ugye a Last Express egy 97-ben kiadott kézzel rajzolt, animált, rotoszkóp technikával megálmodott Art Nouveau stílusban lehozott játék volt, ami ilyen belső nézetes megjelenítést használt, és az Orient Express-en játszódó ilyen misztikus történetet mesélt el. Ez egy hatalmas vállalás volt. Jordan McNair előtte a karatekát csinálta, meg a Prince of Persia-t, tehát hogy ahhoz
Hát
képest.
neki azért mániája az a technológia egyébként, nem? Tehát a
Igen,
rotoszkóp.
igen, meg imádta ezt a technológiát, meg magát ezt a rajzolt stílust. Egyébként a mai napig csinál sketcheket, és teljesen hasonló az egész. Szokott, én követem őt Twitteren, és szoktam látni, hogy milyen sketcheket csinál. Leül egy kávézóba, és akkor így nekiáll így rajzolgatni. Tök tehetséges amúgy a csávó szerintem ebből a szempontból is.
Csinált néhány grafikát játékban is.
Igen. És úgy kezdődött az egész, hogy 93-ban leültek kávézni ezzel a társtulajdonosával, és azon gondolkodtak, hogy milyen játékot kellene csinálni, és akkor elkezdtek így gondolkodni, hogy mi az, amit szeretnének látni a képernyőn, és akkor kirajzolódott egy ilyen egy-két órás megbeszélés után a Last Express-nek az ötlete, és hát akkor gondolkodtak, hogy hát Last Express, Orient Express, hát ahhoz, hogy ezt jól meg tudják csinálni, nyilván jól kell vizualizálni magát a vonatot, tehát az elkerülhetetlen lesz ebben a játékban. És akkor ahogy kirajzolódott, hogy konkrétan mi lesz majd ez a játék, hogy egyre inkább úgy voltak vele, hogy akkor ezt valahogy az teljesen eredeti másában lenne jó megmutatni a képernyőn. Úgyhogy el is kezdtek kutakodni ebbe az irányba. És azt is felírtam, a Compagnie Internationale des Wagons Lits volt az, aki neki
Gesundheit.
Igen, Gesundheit, akinek a tulajdonában volt tulajdonképpen az Orient Express-el kapcsolatos mindenféle anyag. Ezt nagyjából így lehet összefoglalni. Csakhogy az ő állításuk szerint, miután őket így felkeresték, ők azt mondták, hogy hát a 70-es években történt egy ilyen nagy rendrakás, és ő mindenféle ilyen régebbi, ilyen 30-40-50 évvel ezelőtti anyagot fogtak, azt bedaráltak ahogy kell, és meg felégettek, meg mit tudom én, tehát amilyen személy.
Mint egy igazi jó múzeumnál, ahogy kell.
Ja, igen, igen. Fogták, azt kidobták a kukába. És akkor, hát ez nem volt egy túl jó hír az alkotók számára, de nem adták fel a dolgot. És volt egy újság, a La Vie du Rail, ez egy francia újság volt, és ebbe feladtak egy hirdetést, hogy mit szeretnének, tehát hogy az Orient Express-szel kapcsolatos bármilyen anyagot nagyon szívesen látnának, és nagy meglepetésükre két öregember jelentkezett, és ilyen röviden csak annyit írtak nekik, hogy nem tűntek el azok az anyagok, mert hogy azok az anyagok náluk vannak. Úgyhogy, ha érdekli őket, akkor találkozzanak Párizsban, megbeszéltek egy helyet.
A szemétterepő és zsaráló ember ellopt az Orient Express anyagait.
Na, hát, majdhogy nem, de szóval ez a két öreg ember jelentkezett, és akkor már elmondták, hogy mi van, és akkor teljesen felvillanyozva elmentek Párizsba, és akkor találkoztak velük, és ilyen hatalmas dobozokba tele anyagokkal ott volt minden tulajdonképpen az Orient Expressről. Mindenféle leírás. A tükörtől kezdve, hogy milyen anyagból készültek, hogy ki, hány, milyen nemzetiségű ember dolgozott az Orient Expressen, miből készült a padló, minden le volt írva bennük.
Hány gyerek fogant az Orient Expressen?
Hány gyerek fogant az Orient Expressen, stb. Tényleg minden le volt írva bennük. Tehát alkotóként, amikor ilyennel szembesülsz, hogy a lehető legtöbb információra van szükséged, ez egy aranybánya konkrétan ilyenkor, és hát nyilván ők is nagyon McNairék is nagyon örültek ennek az egésznek, és akkor hát fogták a cuccokat, és akkor elvitték. És már csak az volt, ugye most már így papírról ismerték a vonatot, na de hát szükség lett volna egy igazi vonatra, legalább egy darab vagonra, ami alapján tudják rekonstruálni ezt a vonatot, és tehát a korabeliről beszélünk, mert az Orient Express a mai napig, ha jól tudom, működik, vagy legalábbis megy, de a korabeli eredeti 1914-es vonatnak csak egy kis része maradt meg, mert hogy sajnos a két világháborúban ezek a nagy része hát nyilván elpusztult. Tehát egy-két vagont meg tudtak menteni belőle, de tehát az eredeti rendes vonat az már nem volt meg sajnos. és pár hét múlva kaptak egy levelet egy olasz úriembertől, aki egy nagy vonatrajongó volt, aki azt írta nekik, hogy ő tudja, hogy hol lehet megtalálni. Kettő darab vagon van az Orient Expressből, ami fennmaradt. Az egyik Athénban van, a másik meg Budapesten. Hát én voltam a budapesti vonatparkban, de én nem nagyon emlékszem rá egyébként, hogy ott lett volna az Orient Expressből egy darab. Lehet, hogy van, nem tudom, majd el fogok menni szerintem tavasszal megint, aztán megnézem.
Én nem 3 éve vagy 4 éve voltam, de mintha lett volna, vagy nem tudom. Tehát
aha.
Én is már érszem, is sebb leszek, de volt ott egy valami nagyon régi klasszikus vonat. Tehát az Orient Express volt, vagy valami más 100 éves fülke, azt nem tudom.
Uh-huh. Na, ezt majd direkt meg fogom nézni, most nagyon kíváncsi vagyok. A lényeg az, hogy Athénba viszont elmentek, és amit lehetett, mindent lefotóztak belőle. Tehát tényleg minden, ami használható, azt megcsinálták ott, amit tudtak. És ezt végül a játékba, tehát onnantól kezdve már elkezdődött a játéknak a fejlesztése is tulajdonképpen. És ezt a játékban wireframe-ben csinálták meg, amire ráhúzták a textúrákat később, és minden egyes textúra darab ugye a lefényképezett részletekből került tulajdonképpen. Hát nem csak digitalizálásra, hanem nyilván a grafikusoknak egy csomó dolga volt azzal, hogy jól rekonstruálják ezt a játékban. Tehát rengeteg grafikai munka ment el ezzel az egésszel, és emellett főleg a kódolásban volt egyébként a legtöbb munka ebben a játékban.
Hát mert a 90-es években járunk, ha belegondolsz, tehát ott a 3D eléggé úttörő dolognak számít.
Meg új dolog volt, tehát ott azért sokkal másabb lehetőségek voltak, meg feltételek voltak adottak, mint mondjuk a mai nap. Tehát
ott föl kellett találni technológiákat konkrétan, amik előtte nem léteztek.
És hogy ez mennyire így volt, amit mondtál, az például alátámasztja azt is, hogy volt egy ilyen Character Logic nevű, nem tudom, algoritmus, vagy nem tudom, minek hívjam, tehát ami kezelte a játékban lévő 30 darab karakternek az életútját. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ugye magán az Orient Expressen van 30 darab karakter, akikkel találkozol, nem találkozol, teljesen mindegy. Ezeknek a karaktereknek van egy meghatározott életútja, amíg a játék tart. És ez volt egyébként az egyik legjobb dolog szerintem, amikor én játszottam vele, az valami
hihetetlen. És ezt manapság is nagyon ritkán csinálják a játékok. Tehát játszol egy Witcher 3-mal, mindenki áll egy helybe kávé, nincs önálló életük.
Na, abszolút nem. Tehát ez a mai napig egy egyedülálló dolog, mert ha például bemész reggelizni ebben a játékban, hallgathatod, hogy mit beszélnek, ugye volt ez a... van egy angol megfelelője, amikor így hallgatózol, mi is az? Eavesdrop, azt hiszem.
Eavesdrop.
Igen. Eavesdropping, és akkor hallgathatod, hogy mit beszélnek. Hát különböző nyelveken beszélnek például, vagy angolul beszélnek, tehát egy csomó nyelvre le lett fordítva amúgy a játék, pont azért, hogy hiteles legyen.
Hát, és Orient Express Európába ment. Tehát
igen,
minden
igen.
Nemzetiség.
Ja, igen. Európán keresztül. És... de ezek fogják magukat, néha felállnak, visszamennek a helyükre, csinálnak ezt-azt, aztán megint felállnak, mennek ide-oda. Tehát konkrétan minden egyes karakter, aki ebben a játékban van, és a történet szempontjából fontos, annak meghatározott és tényleg jelentőségteljes dolgai vannak, de ráadásul úgy, hogy mindez kihat arra, vagy te hatsz ki arra, hogy a játékban milyen döntéseket hozol. Tehát ez valami elképesztően jól meg van csinálva egyébként, tehát hogy vannak nyilván bizonyos olyan sarokpontok, amikor dönteni kell mondjuk a játékban, hogy mit, hogy merre, hogyan csinálsz, és addig, amit éppen az adott karakter csinál, az máshogy fog reagálni arra, amit te éppen döntesz. Tehát ha te így döntesz, vagy úgy döntesz, vagy bármit csinálsz a játékban, az kihatással lesz bizonyos karakterekre is, akikkel éppen kölcsönhatásba kerülsz.
Akkor ez egy korai AI, nem?
Mondhatni, igen, egyébként. És ez annyira egyedi ez a megvalósítás amúgy ebben a játékban, hogy tényleg a mai napig nem jut eszembe még egy, ami ennyire jól megcsinálta volna ezt. Nem is akarok annyira belemenni, mert ez tényleg egy külön téma lenne. De a lényeg az, hogy ennek az egésznek a logikájára külön meg kellett írni a programozóknak az ezt támogató algoritmust, nevezzük mondjuk így, igen. És mindez vonatkozott egyébként például az animációs túlokra is, mert hogy maga az animáció, meg a grafikai kivitelezés, ahogy megjelenik mondjuk a képernyőn, azt nyilván be kellett vinni az engine-be, vagy amit éppen használtak, és azt egy külön túllal mozgatták, meg állítgatták be egyébként, hogy hogyan nézzen ki, hogy melyiknél mennyire legyen darabos az animáció. Ugye itt ebbe az Art Nouveau stílusba vele tartozik az is, hogy van, amikor csak ilyen 2-3 frame az, ami lejátszódik a képernyőn, és van, amikor meg teljesen olyan, mint hogyha így a való életben ilyen 24-25 frame játszódik le, amikor például valami átvezető megy, vagy éppen mész mondjuk a vagonban, és akkor jön szembe a jegyellenőr, és akkor elsétál melletted, és ez egy tökéletesen folyamatos animáció az egész.
Egyébként a mozgásszabadság az ilyen doom-szerű, vagy hogy kell elképzelni a mozgást?
Miszt. Sajnos. Az volt az egyik legnagyobb kritika a játékkal kapcsolatban, hogy nagyon elavult volt. Tehát nem szabadon mozgatható belső nézetes játékról beszélünk, hanem ez a 180 fokban forgatható, vagy nem, 90 fokban forgatható kamera nézet van benne. Ez sajnos szerintem is egyébként így a legnagyobb hátránya, mert bár ami azt illeti, itt például nem lehet úgy elveszni, mint mondjuk egy Frankenstein játékban, amiről nemrég beszéltem ugye az egyik podcastben, ahol mindegyik textúra ugyanúgy néz ki, és akkor a váron belül már így azt tudod, hogy hol vagy, hogy merre voltál, merre nem voltál. Itt egy vonat van, itt annyira nem tudsz eltévedni. És tudod figyelni
számozva. Mikor a játék? 96-os, 97-es?
97. 97.
Hát akkor ilyen Pentium 1 környékén voltunk, tehát szerintem nem tudta volna mozgatni folyamatos ritányban még valószínűleg a hardware.
És ilyen minőségben. Tehát ha ezt elindítjátok, ezt a játékot azért, és hozzáveszítik azt, hogy ez egy 25 éves játék, és azt a minőséget látjátok a monitoron, ezt akkori hardware nem nagyon tudta volna valóban úgy mozgatni.
Akkor ilyen fontos a mozgókalandjátékában a Normality, ami a Duke 3D Inbuild Engine-szerűséget használja. Tehát...
Igen. Na most a fejlesztésről még akkor egy pár dolgot elmondanék. Ez igazából így megint a másik fele az izgalmas része, hogy ez ugye nagyon sokáig saját zsebből ment. Tehát ez nem úgy volt, hogy volt egy kiadó, és akkor ő odaadta a lóvét, és akkor fejlesztettek le a játékot. Ez a McNerrynek a saját ötlete volt. Itt nem volt senki.
Pénzük, nem?
Persze, volt egy csomó pénzük. Persze, volt lóvé, de akkor is egy rizikós vállalás volt, mert egy teljesen újszerű játékot csináltak, amit előtte még senki. És nem volt semmilyen más külső tőke, ami ezt az egészet finanszírozta volna.
Akkor az első indie fejlesztők egyike volt, mondhatni.
Ezt ma már indinek mondanánk, igen, egyébként valóban. Ez így volt. És amikor elkezdték fejleszteni ezt a játékot, először leforgatták az egész történetet. Tehát úgy ment, hogy kellett ez a külső anyag, amihez majd hozzáírják ugye a játékmenetet, és ez a forgatás, ez hát elég megfeszített tempójú volt, de ugye ez a játék egész fejlesztésére is vonatkozik.
Most majdnem megkérdeztem, hogy élő szereplő, de nem, jó, rotoszkóp, oké.
Okay. Rotoszkóp, de élő szereplők.
Persze, tehát rotoszkópon működik, hogy élő az embereket rögzítenek, persze. Csak hirtelen azt hittem, hogy FMV játék lett belőle, hogy forgatás van.
Nem, és ez a forgatás 3 hétig tartott, napi 17 órában. Jó. Úgyhogy így a forgatás végére így kb. Mindenkinek tele lett a fasza amúgy, ezt írják is, hogy már mindenki úgy volt vele, hogy jó, végre, na húzzunk innen a picsába, tehát kb. Ez volt így a legvégén. Nagyon türelmetlen volt mindenki, stb. Tehát, hogy így...
De ezt miért így csinálták? Tehát ennyire szűkös volt a stúdióidő, vagy...
Hát, meg a pénz... Igen, hát ott nem volt szarakodás, ott nem tudsz eltartani színészeket hónapokon keresztül a pénzedből, úgyhogy itt van ez, olvasd el, mondd fel, legyen
passa. Van rá 17 órád.
Igen, tehát hogy így, ott nem volt erre lehetőség, hogy hónapokig forgassál egy ilyet. Ma már nyilván máshogy megy. Na ott azonnal meg kellett mindent patentot csinálni, különben se pénz, se idő nem marad.
És lehet, hogy a Quantic Dreams-nél is majd napi 20 órába forgott.
Ja,
kérdezem
el
belőle.
Tudom képzelni. Minden esetre ezzel megvoltak, és mire ezzel elkészültek, meg közben ment valamennyire a fejlesztés, rájöttek, hogy hát elfogyott a lóvé. Úgyhogy, vagy záros határidőn belül el fog fogyni a pénz. Úgyhogy szükség van mindenképp egy kiadóra. És ugye nyilván McNairnek az előző játékot a Brother Band adta ki, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy akkor most is ő fogja kiadni, és emellé beállt még a SoftBank. Róluk nem hallottam, én nem nagyon ismerem őket amúgy.
SoftBank, rákeresek. Sega Retro Destruction Derbyt adták ki.
Aha, aha. Ja, hogy akkor lehet, hogy azért kerültek képbe, ott a 90-es években még akkor ilyen disztribúcióval foglalkoztak.
Ahogy nézem, ők inkább ilyen konzolos kiadók voltak. Tehát a PC-s dolgot adták ki konzolra, mint a Destruction Derby, Wipeout, Doom, Hexen, Psychic Force, ilyesmi.
Aha. Na, hát akkor így kerültek ők képbe. És hát maga a fejlesztés innentől már azért valamennyire sinem volt. Ahogy annyira mégse, azt majd mindjárt elmondom, hogy miért nem. De a lényeg az, hogy 94. októberében kezdődött meg a tényleges munka fejlesztése a játéknak. Ekkor 15-en dolgoztak ezen a játékon. Nem túl sok ember egy ekkora volumenű játékra, meg aztán főleg.
Most se félbeszakítanak, de 94-ben pláne nem gondolkodtak teljesen 3D-s mozgású játékban mondjuk. Tehát akkor még Quake se létezett.
Ja.
Ha belegondolt.
Igen, igen. Az meg a másik. A decemberre 28-an lettek, tehát ott már majdnem dupla annyian dolgoztak, és a következő év, tehát 95. júliusára pedig 50-en voltak. Ez az 50 ember, ez 4 darab irodára volt szétszórva, amúgy.
Azért ez baromi sok a 90-es évek szintjén.
Igen, igen, ez nem volt már úgy kevés ember. Tehát
az már triple A.
Igen, ez már triple A szintű volt.
Indiből átmentünk triple A-ban.
Igen, elég hamar. És 70 órás heti műszakokba dolgoztak. És gondolj bele, az napi, nem tudom hány napot dolgoztak, lehet, hogy mind a hetet.
Óra.
Lehet mind a hetet, igen, vagy 12, óra. Vagy 10 órás 10 óra. Műszakok voltak.
Az nagyon hát produktív lehetett a végén.
Ez még ugye a lightosabb része egyébként a dolognak, mert na, majd mindjárt mondom, hogy miért. A lényeg annyi, hogy itt rengeteg anyag volt. Tehát 40 ezer frame-nyi animáció készült, akkor ugye megcsinálták ezeket a túlokat, amiben dolgozott mindenki, tehát ott rengeteg anyagot kellett feldolgozni ebben a fejlesztésben, és amellett ugye a játék dizájn is ugye elkészült. Tehát folyamatosan kellett nézni azt, hogy maga a játék dizájn alapján ez a játék működőképes lesz-e, és ezeket kellett összehozni ugye ezekkel a vizuális megoldásokkal, és pont emiatt rengeteget kellett tesztelni amúgy a játékot. És nem csak tesztelni, hanem fejleszteni is. És 96-ban, tehát nagyjából hát egy ilyen másfél évvel a játék fejlesztésének megkezdése után, annyira feszített volt a munkatempó, hogy konkrétan 24 órás műszakokban dolgoztak az emberek. Tehát ha bementél dolgozni, benn voltál mondjuk 10 órát, vagy 12-t, és akkor jött be a kollégád, és átadtad neki a helyedet, és ő ült le a te számítógépedhez, és úgy dolgozott. Konkrétan egymásnak adták át a számítógépeket a munkavállalók, és úgy dolgoztak, így váltották egymást. És amíg az egyik dolgozott, addig a másik aludt, meg mit tudom én mit csinált, és utána meg újra a másik ember. Tehát, hogy brutálisan megfeszített volt, és ennek ellenére egyébként azt gondolná az ember, hogy hú, hát akkor viszont jól haladtak, nem? Nem. Mind a három darab milestone-t vállaltak a kiadói pénzért cserébe, és mind a három milestone-t elbukták. Volt az első milestone, azt elbukták, volt a második azt is, a harmadikat is elbukták, de azt már egy évvel. Tehát, hogy megérték, hogy mit tudom még, 96 elejére vége lesz, és így nem, 97 elejére lett kész a játék. Egy évet késtek vele.
De érdekes, és mert valamit azért muszáj volt felmutatniuk, ezek szerint láttak benne potenciált, és nem mondták azt, hogy na jó, akkor lőjük le az egészet, mert...
Hát, beletettek 5 millió dollárt, gondolom.
Na de várjál, mert nem adtak hozzá semmit, tehát onnantól kezdve, hogy elbukták a milestone-okat, az emberek annyival kevesebb pénzért dolgoztak. Tehát először csak fél pénzért dolgoztak, utána már csak a fizetés ennek a harmadát kaptad meg, és így tovább. A végén már majd, hogy nem ingyen dolgoztak.
És ez napi 10 órában, oké.
Igen. Szóval ez meg voltam oldva, tehát a kiadó nem mondta azt, hogy na jó, akkor adok még egy kis pénzt, na jó, akkor még egy kis pénzt, de most már tényleg legyen kész. Nem. Elmondták,
valahogy,
ennyi van.
Valahogy nem is értem, hogy több játékuk még nem jelent meg.
Ja.
Szerintem mindenki utána öngyilkos lett, meg felmondott, meg mit tudom én.
És így a végén, amikorra már összeállt az egész játék ténylegesen, és játszható volt elejétől a végéig, akkor rászabadítottak egy csomó tesztert, hogy játsszák végig elejétől a végéig, és rengeteg hiba jött ki a játékból. És mindig, amikor találtak egy komolyabb bugot, ami megakasztotta mondjuk a játékot, akkor a legelejétől el kellett kezdeni újra végigjátszani, hogy az az adott hiba, az nem akasztotta meg bármi mást. Mert ugye ez egy történet alapú játék, akárhogy is nézzük, meg rengeteg játéklogika van benne, és hogy nem tette tönkre valami mást, amit addig éppen mondjuk csináltál a játékban. És pontosan ezért hónapokon keresztül elejétől a végéig folyamatosan végig kellett mindig játszani a játékot, mindig elejétől a végéig, és folyton vagy egy bizonyos pontjáról, vagy a legelejétől el kellett kezdeni végigjátszani a játékot. És így, hogy ezt csinálták, 5000 bugot riportoltak. 5000 bug kurva sok. Tehát egy fejlesztésben, egy komolyabb játék fejlesztésénél mondjuk ilyen 1-2000 bug van. Azt azért alá lehet írni,
és
szerintem.
És ott mondjuk 3000 major.
Jó. És ebben 5000 bug volt, és minden egyes bugot kijavítottak a játékban. És ezért van az egyébként, hogy iszonyatosan stabil lett maga a játék, és tényleg nagyon kevés hiba van benne.
Hát minden nem nagyon tudtál akkoriban első napos patch-eket letölteni, tehát muszáj volt. Voltak bugos játékok, igen, tehát... Csinálták azt, hogy megjelent a játékbúgóson, aztán fél év múlva újra nyomták az összes CD-t kijavítva. Tehát akadt ilyen a 90-es években.
Hát meg később, amikor már kezdett az internet így a 90-es évek végén elterjedni, akkor már így voltak, patch-ek. Hogy patch-ek, meg igen. Ilyenek, igen, tehát az már úgy bejött, de a lényeg az, hogy a játék végül elkészült 97 februárjára, és tényleg hatalmas szó volt. Se nem nagy kritikai sikert, se nem túl nagy közönség sikert nem mondhat magáénak az a játék, pontosan azért, mert bizonyos szempontból annyira elavult volt már, hogy mire megjelent, majdnem 3 évig fejlesztették. Mikor még elkezdték fejleszteni, akkor még vállalható lett volna, de mire megjelent, már elavult volt az egésznek a kezelése. És szerintem ennek köszönheti, hogy nem lett óriási siker, mert ami benne van, ami alapján működik a játék, ahogy kinéz, azt szerintem a mai napig párját ritkítja.
Egyébként tudom, mi a poén, hogy akkor 100.000 darabot adtak el belőle.
Ami nem volt rossz, de olyan nagyon nagy siker sem volt.
Az egy dolog, de azt nézem, hogy 2000-ben a Interplay megvettésén Tesco gazdaságos olcsó izébe újra kiadta, és ott majdnem 1 milliót adtak el.
Na, az viszont már...
Az vagyok, az szép.
Az viszont már
ilyen jó. Ilyen pár dolláros izé kiadásban.
Igen. Az ugye egész jó. De amikor megjelent tényleg, akkor sokan húzták a szájukat rá, de tényleg elismerte mindenki, hogy ami tartalmilag benne van, az viszont iszonyatosan jó.
Ez tipikus, mint a francia művészfilmek. Nagyon jó, izé, csak nézni neked.
Ja, csak nehezen emészthető egy kicsit.
Igen.
De tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálja ki a Last Express, mert tényleg egy teljesen egyedi élmény, és nem sok hozzáfogható van még a mai napig sem ehhez a játékhoz. Úgyhogy,
és a Steam-en megvehető egy úgynevezett Gold Edition.
Ami hú, igen, belenyúlkáltak itt ott a UI-ba, meg mit tudom én, nem az igazi. Sajnos, ja. Hogyha van nem Gold Edition, akkor én azt javaslom inkább.
Tehát akkor a Abaddonware kiadások kellene.
Kb. Próbáltak Gogon. Modernizálni meg ilyenek, de...
Azt hiszem, Gogon szerintem a Origins lehet megvenni. Igen.
Aha.
A 90-es.
Akkor inkább azt. Igen, inkább azt javaslom.
6 dollárért.
Ja. Hát egy leárazásnál ilyen 1-2 dollárra szokták levinni az árat, úgyhogy annyi leárazásnál megért. Mindenképpen érdemes.
És azt nézem, hogy Scum VM is szerintem elindítja. Tehát ezt is tudod mondjuk játszani tableten, mobilon, PlayStation 2-t, amint szeretnéd.
Igen, igen. Na mindegy, ennyit akartam csak elmondani. Szerintem ez egy egész érdekes kis sztori volt, nem mindennapi azért ennek a játéknak a háttértörténete.
Ja, mindig jó ilyeneket hallani, mert ugye legtöbbször csak jön a játék, és nem gondolunk bele, hogy mennyi probléma esetleg munka volt egy-egy ilyennel.
Hát egy játékot ugyanolyan nehéz fejleszteni most is, mi 20 éve. Tehát ez érdekes ilyeneket nézni.
Hát igen, mert nem olyan egyszerű ez. Tehát ami papíron jól működik, az a gyakorlatban nagyon kevésszer, és pont ez az egész, még mindig egy kreatív műfaj, és ezt sokan elfelejtik, sokan csak azt gondolják, hogy
pont
ezek csak játékok.
Mondani.
Igen, ez csak játék, ez csak kell grafika, kell egy engine, és akkor majd így összekattintgatjuk. Nem, ez még mindig egy nagyon kreatív
vannak,
műfaj.
Vannak is a Steam-en 5 dollárért, de azokat nem nevezem játéknak.
Azok olyanok is, igen. És ezeket meg kell becsülni, ezeket az embereket, akik viszont valóban nagyon jó játékokat képesek lehozni. Teljesen mindegy, hogy direktorról beszélünk, designerről, programozóról, grafikusról. Mindenki, aki nagyon ért a dolgához, azt mind nagyon meg kell becsülni, mert ezeknek az összessége alkotja a jó játékot, nem csak egy embernek a ötlete, vagy bármilyen munkája, amit...
És hogyha nem becsüljük meg, hogy egész ipar Ubisoftos futószalagon gyártott izékből fog állni.
Ja.
A adás második felében folytatjuk a Snatcherrel, ami Hideo Kojima első kalandjátéka volt. A kettőből, amit csinált.
Na, ennyit szerettünk volna így az évindító adásként, és szerintem hamarosan majd újra jelentkezünk, mert már megvan akkor a következő podcasthez is a témánk.
Évre egy dupla podcast.
Igen, évele egy dupla podcast lesz, úgyhogy ti is írjátok meg, hogy mit gondoltok a tavalyi évről, mivel játszottatok, vagy úgy általában nyugodtan bármilyen témával, ami a tavalyi évben érintett titeket, nyugodtan írjátok meg, beszélgethetünk róla a kommentek között.
Írok össze, hányan voltunk covidosan.
Akár ez is lehet a téma egyébként.
Igen. A pessimistáknak külön kategória.
Igen.
Na, találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.